9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves hévkocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az Országos Közlekedés Szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Zala-Szentgróton és a környező 28 településen rendeződni látszik a több mint egy hónapja tartó másodfokú vízkorlátozás helyzet egy új víznyerőkút sikeres üzembe helyezése után. Baracskai József polgármester tájékoztatása szerint a tározókat lassan sikerül a megfelelő szintre tölteni, de a hőségriadó miatt a korlátozásokon egyelőre nem enyhítenek. Az ellátásbiztonság hosszú távú növelése érdekében már is tervezik egy újabb kútfúrását, valamint egy korszerű távvezérlésű felügyeleti rendszer kiépítését. A veszélyhelyzet enyhítésére a Coca-Cola felajánlásából az önkormányzat munkatársai, diákok és önkéntesek segítségével mind a 2700 helyi háztartásba egy-egy karton ásványvizet juttattak el. Ezt megelőzően a Penny Market két kamionnyi adományát is szétosztották mind a 29 érintett település lakói között a kritikus időszak átvészelésére. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a Római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre. Mihály de Ruyter admirális előtt tisztelgett az idei kék szalag vitorlás versenyen a híres Nemere 2 hajó legénysége. A 350 éve elhunyt holland hajós 1676-ban 26 magyar protestáns gájra prédikátort szabadított ki. A Nemere 2 vitorlásán elhelyezett emlékgrafikát a Károli Gáspár Református Egyetem kezdeményezésére készítették el. Az egyetem kancellárja szerint fontos megemlékezni a hitükért szenvedőkről és a holland-magyar történelmi kapcsolatokról. Még hosszú ideig tarthatnak a tűzoltási munkálatok Érdés Százhalombatta között az égő komposzt miatt. A katasztrófavédelem szombati közleménye szerint a hatalmas mennyiségű hulladék felét már sikerült átmozgatni. A tűzoltó egységek még kedden délután munkagépek segítségével sikeresen körülhatárolták a tüzet. Csütörtök reggel óta a vízsugarakkal, homlokrakodókkal és víztartályos járművekkel hűtik a folyamatosan megbontott kupacokat. A helyszínen a munkálatok a nehéz körülmények ellenére jelenleg is töretlenül zajlanak.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néha zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Fodor Gusztáv református lelkész, a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa. Felidézzük vele az MRS alapítását, küldetését és a legemlékezetesebb történeteket az első 5 évről, amelyet az MRS kötelékében töltött.
Szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljára segélyeket kivinni, mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év, a legszebb.
Mai vendégünk tehát Fodor Gusztáv református lelkész, az MRS egykori első munkatársa, adománykoordinátora, aki egyébként ma Tiszaszent Imre polgármestere. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Fodor Gusztávot egy szakmai egyeztetésen érte utol az elhívás, hogy egy református jótékonysági szervezetben dolgozzon, de ő akkor még a Dorcas nemzetközi segélyszervezet kárpátaljai vezetője volt. Ám szervezet, lobbizott, javasolt, és végül egy sikeres adománygyűjtés nyomán ő lett a Magyar Református Szeretett Szolgálat első hivatalos munkatársa. Vallja, hogy a lehetőséget, a növekedést mindig Isten adja. És Isten kihívások elé is állít. Munkája során Fodor Gusztáv segített már például Burmában egy ciklont követően, máskor Haitiben egy földrengés után. Vallja, idézem, egyházunknak van elég szeretete és hite a magas falak előtt, és vagyunk annyira talpra esettek, hogy azt a világ bármelyik részébe el is tudjuk juttatni. Az egykori első munkatárs, ma már Tiszaszent Imre lelkésze és polgármestere, de az MRS-től azóta sem tudott elszakadni. Ismerjék meg Fodor Gusztávot, és azt, hogy 20 évvel ezelőtt hogyan született meg a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
Neked honnan gyökerezik az, hogy figyelsz másokra, hogy adományozol, hogy neked ez fontos? Emlékszel-e arra, hogy mi volt az első adomány, amit te adtál? Valamilyen gyűjtéshez hozzájárultál, vagy valakinek odaadtál valamit, ami a tied volt, és lemondtál róla, hogy neki jobb legyen. Emlékszel erre?
1992 és 97 között én a Budapesti Református Teológiai Akadémiának voltam a diákja. Én Budapesten tanultam. Ha jól emlékszem, akkor minden teológiára egy öten jöttünk Kárpátaljáról, a Budapestire, a Debrecenibe és a Sárospatakiba. Én ez alatt az 5 év alatt számolatlan mennyiségű evangéliumi könyvet és segélyt és ruhákat szerveztem meg ezeknek a Kárpátaljára való kijuttatásban. Tehát én már akkor is egyfajta magánszeretett szolgálatot folytattam. Nagyon sok teológiai könyvet, nagyon sok magyar irodalmi könyvet sikerült Kárpátaljára kijuttatnom különböző éledő református gimnáziumokba, gyülekezetekbe azoknak a lelkipásztoroknak, akikben ilyen missziós tűz égett, és én őket támogattam, és megszerveztem a kocsit, sofőrt, pénzt szereztem, és ilyen kis komplet kis missziókat folytattam. Ilyen szeretetszolgálati missziós útjaim voltak.
És miért? Mindezt abból az ébredési történetből, amit az előbb elmeséltél, ez a válasz erre, hogy ez volt a motiváció, vagy teológusként miért volt ez neked fontos?
Ugyanazt a kérdést akartam körbejárni és megvalósítani, ami gyakorlatilag minden hívő embernek lenne a kötelessége. Azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit Istentől kapunk a vele való kapcsolatban, azt nekünk kötelességünk továbbadni. És nem akarok poénokat lelőni, hogy miért lett a Református Szeretett Szolgálatnak a weboldala jobbadni.hu, de ez az ige, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ez az ige visz a legközelebb ahhoz a csodához, amiből az egyház él. És ez pedig nem más, mint Jézusnak az odaadása. Ennek a szellemisége, annak a felfedezése, annak az elfogadása, annak az apró pénzeváltása, és annak a kegyelemnek a továbbadása.
Kárpátaljáról hogyan kerültél Magyarországra? A teológiát itt végezted, de utána még hazamentél le. Mi volt az a döntés, hogy hogy életvitelszerűen Magyarországon folytatod az életedet? Mert nyilván ez az MRS alapításához ez is hozzátartozik szerintem.
Gyakorlatilag teológiát ott végeztem el, nagyon jól éreztem magam. 97. októberében én hazakerültem Kárpátaljára, én haza akartam menni. Voltak, akik maradtak Magyarországon, de én úgy döntöttem, hogy haza akarok menni, és akkor Szürtén, Ráton és Minajba kaptam szolgálati lehetőséget. Frissen, fiatalon 3 gyülekezetet kaptam meg az Ung megyébe, és nagyon érdekes, hogy ugye a református szeretetszolgálatnak a munkája, meg az a tudása, az a tudás, az ott kezdődött el. Miért? 98-ban volt egy hatalmas felső tiszavidéki árvíz, és engem ez az árvíz beszippantott, és több segélyszervezet megkeresett, hogy nem akarok-e se kamionokat fogadni, és kamionokat szétosztani. És én igen mondtam erre a szolgálatra. 99-ben megkeresett a Dorcas nemzetközi segélyszervezet, és megkérdezték, nem akarok-e újra alapítani egy segélyszervezetet, nem akarunk-e része lenni egy nagy nemzetközi segélyszervezet hálózatnak, aminek Hollandiában van a központja. Gyakorlatilag én akkor erre igen mondtam. Alapítottunk ott egy irodát, alapítottunk ott egy raktárat, és én 98-tól 2006-ig lelkész is voltam, és a Dorcas segélyszervezetnek voltam Kárpátalján a koordinátora. Engem a Dorcas segélyszervezet tanított meg arra, hogy hogyan lehet egy segélyszervezetet vezetni, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell adományokat gyűjteni, hogyan kell segélyeket osztani. Adott nekem egy olyan rutint, ami rutin nélkül 2006. március 30-án, pontosan 20 évvel ezelőtt, én oda mentem Cibere Károly elnök úrhoz, és én akkor felajánlottam neki, hogy csinálják meg a református szeretetszolgálatot. Enélkül a tudás nélkül, enélkül a tapasztalat nélkül nem lett volna bátorságom egy ilyen nagyon komoly vállalkozásba belekezdeni. De akkor én már 98-tól 2006-ig beledolgoztam magam. Én voltam Afrikában, a Dorcas segélyszervezettel egy tanulmányúton, számtalanszor voltam Hollandiában, voltam Szibériában, a sarkörön túl a nyenyeceknek vittünk támogatást. Tehát engem a Dorcas kiképzett arra, hogy hogyan kell működtetni egy segélyszervezetet. Tehát nekem, én kaptam egy ilyen előképzettséget, és gyakorlatilag el tudom mondani 20 évre visszamenőleg, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a segélyszervezet nagyon sok mindenben még azt a rutint követi, ami gyakorlatilag ott maradt a Református Szeretetszolgálatban.
És azt a pillanatot fel tudod-e idézni a dorkaszos időkből, 98 és 2006 között, ez 8 év, amikor úgy érezted, hogy jó ez, amit csinálunk, izgalmas, szolgálhatok, szeretem, de jobb lenne egy református sajátot alapítani.
Világosan megvannak ezek a pillanatok, mivel 2006-ban a református egyházunknak a zsinata már foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a református egyház akar egy saját segélyszervezetet, aminek az identitása református. 2006, talán januárjában a püspök hivatalban volt egy olyan találkozó, egy olyan diplomáciai találkozó, amikor a Nemzetközi Dorcas igazgatója, a Magyarországi Dorcas igazgatója és én leültünk, és Cibere Károly elnök úrral és bölcsképüspök úrral tárgyaltunk arról, hogy mi lenne, ha a Dorcas együttműködne az egyházzal, az egyház együttműködne a Dorcasszal, és akkor lenne egy ilyen református identitáshoz közelálló keresztény segélyszervezete az egyháznak. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát lehet, hogy nekem a másik, az asztal másik végén lenne a helyem református lelkészként a református egyházban. Kértem időpontot Cibere Károlytól, elnök úrtól, és én leültem vele szembe, és elmondtam neki, hogy kedves elnök úr, én itt vagyok református lelkészként, megérett bennem az a gondolat, hogy csináljuk meg a református szeretetszolgálatot, hogy legyen a református egyházunknak egy saját segélyszervezete. Vagyunk olyan nagyok, több mint 1000 gyülekezet, több százezer református, hatalmas háló működik, egész Kárpát-medencébe, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország délvidék, és hogy vagyunk olyan erősek, hogy csináljuk meg a saját magunk segélyszervezetét, és akkor megtörtént ez a találkozó, és pontosan nem tudom, de néhány hét múlva jött 2006 áprilisában egy hatalmas Dunai árvíz, és az történt, hogy mondtam, hogy írjunk egy segélykérő levelet, egy körlevelet de küldjük el az összes református gyülekezetnek. És az történt, hogy megírtam a körlevelet, és a zsinat nevében kiment, és 2-3 héten belül több mint 12 millió forint gyűlt össze. És akkor felhívotta az elnök úr, és mondta, hogy Guszti, gyere, májustól fel vagy véve. És akkor 2006. május 1-ével felvettek, akkor még csak egy adománykoordinációs. Az egyház mindig óvatos volt. De ez így volt jó egyébként, tehát kaptam egy lehetőséget. Még nem voltam munkatársa a szeretetszolgálatnak, amikor kerestem már, vagy hoztam 12 millió forintot a szeretetszolgálatnak, és ez a 12 millió forint, ez volt gyakorlatilag az első adomány, amivel én bejelentkeztem, hogy hello, itt vagyok. És gyakorlatilag akkor beindult a forgatókönyv, megírtuk az első Jobbadni magazint, csináltattunk sárga csekket, és kiküldtük az összes gyülekezetnek, és az első 2-3 évben, ameddig 2-3-4-en dolgoztunk még benne, az alapítvány, a szeretetszolgálat önfenntartó volt. Tehát nem kellett zsinati pénzt beletenni, hanem a saját magunk által összegyűjtött adományokból éltünk. 2008-9 tájékán egy ilyen növekedési, tehát a növekedésnek az útjára lépett, és beindult a Szeretet Híd program, és elkezdtünk növekedni, és jöttek ki a különböző programok, a megtört kenyér program, a nyilasmisi ösztöndíj program, a cipős dobozgyűjtés, a nyilasmisi pakkot kapott, tehát ezeket majdnem mind én találtam ki. Elindult, és akkor rájöttünk arra, hogy növekedni kell, és akkor elindult a szeretetszolgálat egy ilyen professzionalizálódási út, ami meg szerintem természetes, és ha akkor nem indult volna el, akkor nem jutottak volna odáig, ahol most tart 20 év alatt a református szeretetszolgálat, hogy gyakorlatilag az ország, ha jól tudom, az 5. legnagyobb segélyszervezete országosan. Tehát abban az időben, amit én úgy érzem, hogy Isten rám bízott, az nem más volt, mint a plántálás. Amit a Biblia azt mondja, hogy valaki plántál, valaki ültet, valaki pedig locsolja, és akkor a növekedés pedig az Isten adja. Én ebben a történetben plántáló voltam, és én azt érzem, meg azt látom, hogy Isten ezt a kegyelmi ajándékot adta nekem, és 2010-nél éreztem, hogy ezt át kell adni olyan valakinek, aki már a növekedést tudja menedzselni, meg a professzionalizálódást tudja menedzselni. Én alapító voltam. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy 20 éve növekszik, zöldel, terem, és gyümölcsöt terem, és csodálatos. Tehát, hogy az én dolgom az volt, hogy ezt a vesszőt ott akkor leszúrjam, és utána rábízom másokra.
Volt egy ilyen mondatod a beszélgetésünk elején, hogy a mai napig látsz olyan dolgokat, ami azoknak alapján történik, ahogy annó kitaláltátok. Tudsz erre konkrét példát mondani? Ilyen például?
Az egésznek a szellemiségét áthatja ez a jobb adni, mint kapni. Az abcselből nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez Jézusnak volt a mondása. Én igazából a Szeretet Hídnak is én adtam a nevet, meg a nyilasmisi programoknak is én adtam a nevet, és már pontosan nem tudom, mivel nem vagyok 10 éve olyan direkt kapcsolatban vele, hogy pontosan a projektek hogy működnek, de szeretett szolgált ennek az új szervezetnek a szellemiségét meg tudtuk ragadni, meg tudtuk fogni, és ez Jézushoz lett kötve. Szerintem ez a legnagyobb, számomra a legnagyobb büszkeség, hogy ezt azóta nem szüntették meg, és azóta én úgy látom, hogy ennek a szellemiségében dolgozik mindenki, aki ebben a szervezetben dolgozik, vagy minden vezető. Ez alapján a lelki mission statement, vagy missziói nyilatkozat, küldetési nyilatkozat alapján próbálja vezetni a szeretetszolgálatnak a szekerét az úton. 20 év alatt ez Jézusnak az odaadásának a mélysége. Volt egy nagyon vicces megtapasztalásom, azt nem tudom, hogy elmondhatom ezzel kapcsolatban, mivel ugye engem érdekelt az, hogy igen, nagyobb boldogság adni, mint kapni, de miért? Én tudtam, hogy engem sokszor meg fognak hívni gyülekeztekbe, prédikálni, be kell mutatni a református szeretetszolgálatot. Ha jól emlékszem, több mint 60 gyülekezetben voltam prédikálni, előadást tartani a szeretetszolgálatnak a különböző projektjeiről, és megnéztem már az interneten, hogy mit mond a Google doktor erről. És beütöttem azt, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És az első 80 találat az volt, nagyobb boldogság adni, mint kapni, mondta a Pap Laci a boxoló. Hát mondtam, hogy hát én nem erre gondoltam. És azóta hát küzdök ezzel, hiszen a világ, egy olyan világban élünk, ahol ezt a mondást, ez jelen van, de hát paplacisan gyakorolják. Én mindig elmondom, hogy én Jézusosan próbálom, tehát ezt így gyakorolni, és hogy ennek a mélységét kutatom meg valahogyan ebből a szellemiségből, ebből táplálkozott eddig is az életem, és most is megpróbálom itt is egyébként, mindig jön utánam egy csomó támogató, segélyszervezet, itt is van egy kis raktárunk Tisza Szent Imrén, Tisza Derzsen, ahová jönnek segélyek, és amikor az orosz-ukrán konfliktus alatt ez nagyon felpörgött, és minden éven együttműködök azóta is a református szeretetszolgálat. Én vagyok a református szeretetszolgálat képviselője Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, és az elmúlt hónapban 2 kamionnyi segít küldtem a református szeretetszolgálatnak.
Nézzünk néhány leget. Mi a legemlékezetesebb abból a kezdeti időszakból 2006 és 10-11 között, amíg Szemeresz kötelékében voltál?
A burmai ciklon, ami megtörtént 2008-ban, és akkor megfogalmazódott egy olyan vágy, hogy mi lenne, hogyha a magyar reformátusok a segítségüket eljutatnák ebbe a nagyon-nagyon durva szegénységben élő országba. És akkor a református szeretetszolgálat összefogtunk a DECOM-mal, a Debrecen Egyetem különleges orvoscsoportjával, és ezt az utat a református egyház finanszírozta, és bevallom őszintén, egy kicsit féltünk, mivel Burma az még mindig egy katonai diktatúra, és Burmában, abban az időben egy segélyszervezetnek sem sikerült olyan mélyen bejutnia, mint nekünk. Leszálltunk Rangonban, Burma fővárosában, és egy napot vittek teherautókkal, vittek be a dzsungel kellős közepébe, ahol kb. Egy hónappal a ciklon után egy menekült táborban helyeztek el bennünket, ahol 96%-os páratartam volt, ahol voltak skorpiók, meg kígyók, meg malária, meg minden, és eléggé, tehát emberileg nézve eléggé veszélyes helyzetben voltunk. Nekem az volt a legcsodálatosabb, amikor az utunk előtt egy nappal kaptam egy igét egy erdélyi lelkipásztortól, az egyik Zsoltárból, hogy sátradat elkerüli a baj. Mi ott végig sátrakban dolgoztunk, és jöttek oda a buddhista szerzetesek, és megkérdeztük, hogy miért bennünket választ. Hát mert bennetek jobban bízunk, mint a helyiekben. Jött olyan beteg, akinek a egy hónapos nyíltörése volt az ujjába. Tehát félelmetes volt ott az orvoshiány is. És ott voltunk kint, nem tudom hány ezer kilométerre, ott a dzsungelben, és éreztem Istennek a csodálatos gondviselését. Ott van a legnagyobb ilyen oklevél, amit a burmai egészségügyi minisztériumból kaptunk. Egy komoly elismerés, mert a magyar orvosok helyt álltak abban a pokolban, és ellenőrzött körülmények között végeztük a munkánkat, vittünk egy csomó gyógyszert, és remekül helyt álltak az orvosaink, és büszkén tudtunk hazajönni, és haza kerültünk egészségben, és a sátrainkat elkerült a baj. Tehát ezt éreztük, hogy Isten ott velünk van. Ezek ilyen idők voltak ott, minden új tervet az Isten megáldotta, és áldása volt rajta, és én azt érzem egyébként, hogy azóta is ott van ez az áldás a református szeretetszolgálaton, mert látom egyébként, hogy a növekedés nincs magától. A növekedést az Isten adja. Valaki ezt elültette, valaki locsolta, de a növekedést az Isten adja, és én ezt látom, a református szeretetszolgálat alapítvány megkapta az Istentől a növekedésnek az áldását. És persze a növekedésnek vannak fájdalmai, meg valamiről le kell mondani, és el kell engedni, de én ezt látom, ezeket a pillanatokat.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, Tisza Szent Imre polgármesterével, református lelkésszel, azzal, aki a református szeretetszolgálat első hivatásos munkatársa volt.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra, veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A miniszterelnök egyik videójában arra szólította fel a politikai élet szereplőit, hogy hagyjanak fel a hazugságok terjesztésével és ne akadályozzák a védekezést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és gátolják a munkát, felelni fognak a tetteikért. Kitért arra is, hogy Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező dunai vizet. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtőkön elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni. Emiatt a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy az ivóvízellátás biztonsága érdekében haladéktalanul rendelje el a harmadfokú korlátozásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást szigorúan korlátozni kell a kritikus területeken. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízellátó járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a lakosság számíthat a katonákra, így Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, miközben folyamatosan állítják elő a zacskós ivóvizet is. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Magyar Honvédség 2. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer tasak vizet gyárt le a rászoruló térségek számára. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét a lakosoknak. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére pedig újabb 7000 zacskó vizet juttattak el a helyszínre. Szentendrén, Lányfalun és Tahitótfalun emellett vízszállító járművekkel is aktívan töltötték a kiürült helyi tározókat. A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az esti energiaigény csökkentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint otthoni munkavégzést rendelnek el a jövő hét első 3 napjára az államigazgatásban. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát és mérsékeljék az irodák energiafogyasztását. Ezzel párhuzamosan lekapcsolják minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását a takarékosság jegyében. A kabinet maximális szintű energiatakarékossági intézkedéseket vár el Magyarország minden önkormányzatától a rendkívüli helyzetben. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT, amelyek megalapozzák a hazai közlekedés modernizálását. Vitézi Dávid miniszter tájékoztatása szerint a két új társaság révén még az idén kiírhatják a járműbeszerzési közbeszerzéseket. A tervek értelmében lecserélik az 50 éves HÉV kocsikat, valamint 35 új Intercity kocsit is vásárolnak. Az Országos Közlekedés Szervező feladata lesz a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és egységes rendszerré szervezése. A Magyar Vonatflotta ZRT pedig állami flotta kezelőként és vonatleasinggel foglalkozó társaságként kezdi meg a működését. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időt jelentett be az érvényben lévő hőség miatt. A harmadfokú hőségriadó miatt a Palatinus és a római strandfürdő a fővárosban augusztus 4-éig este 8 órakor zár. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a helyieknek. A legtöbb helyen lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehetők igénybe a délutáni és esti extra órák. A medencéket a zárás előtt 20 perccel vagy fél órával mindenhol el kell hagyni a szabályok szerint. A felelős energiagazdálkodás érdekében ajánlást adott ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége. Az intézkedési csomag főbb elemei között szerepel a hűtés, az árnyékolás, valamint a medencék hőmérsékletének optimalizálása. A szállodákban, a vendégszobákban 25, a közösségi terekben pedig 26 fokos hőmérséklet szabályozást javasolnak. A nagy energiaigényű szaunák és gőzkabinok üzemidejét a 10 és 17 óra közötti időszakra korlátoznák. A falusi turizmus szolgáltatóit is arra kérik, hogy mérsékeljék az áramfogyasztást, és ne használják az ivóvizet öntözésre.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
szerelem. Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz. Jön az a földön túli láz. Jön az a tánc, ha hozzám érsz. Hazudt, hogy másból már nem kérsz. Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz. Jön az a földön túli láz. Jön az a tánc, ha hozzám érsz. Hazudt, hogy másból.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, a Magyar Református Szeretetszolgálat első adománykoordinátorával, aki 2006 és 2011 között dolgozott az MRS-nél, ma Tisza Szent Imre polgármestere és református lelkésze. A beszélgetést pedig onnan folytatjuk, hogy kértem Fodor Gusztávot idézze föl az MRS-nél töltött évekből a legemlékezetesebb, legmeghatározóbb emlékeit. Innen folytatjuk.
Még egy ilyet hadd mondjak el. A burmai 2008 után kaptunk egy egész konténernyi orvosi eszközt Hollandiából. És kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy épp akkor volt kint a magyar katonai kontingens Afganisztánba. És mi lenne, hogyha mi ott Afganisztánba ezt kijuttatnánk. És mi ott a semmiből volt egy nagyon munkatársam, megkereste a Magyar Honvédséget, és elmondtuk, hogy van egy konténernyi orvosi eszközünk, és akkor 2009-ben a magyar hadsereg ezt a konténert levámkezelte, berakta a saját repülőgépébe, és ha jól tudom, 2009-ben Polekumriban, ahol a magyar hadsereg dolgozott, ott ezt átadták és felszereltek egy kórházat ezzel. És én akkor a Magyar Honvédségnek kaptam egy 2009-ben egy kitüntetését. Ezért. És ott akkor a református egyház ráébredt arra, hogy ennek a kis meggyötört magyar református egyháznak és a Kárpát-medencei reformátusságnak van annyi szeretetünk, és vagyunk olyan talpra esettek, hogy ezt a világ bármelyik részébe el tudjuk juttatni. Akkor mi bebizonyítottuk, hogy nem csak a Kárpát-medencére vagyunk validálva, hanem a református egyházban van annyi szeretet, küldetéstudat, hogy a világ másik végére is el tudja juttatni az embereit, a szeretetét, a pénzét, a támogatását, a segítőkezét. És ez 2010-ben mutatkozott meg újra, amikor azt hallottuk, hogy Haitiben volt egy hatalmas nagy katasztrófa, 7-8-as erősségű földrengés, és több százezren meghaltak, és a református egyház 3 missziót folytatott Haitibe, és én a másodikon tudtam ott lenni, a földi pokolba. Amikor a kormány már nem tudta a halottakat eltemetni, hullaégető konténereket láttunk, csontok lógtak ki belőle, kutyák húzogatták az emberi elüszkösödött csontokat. A legnagyobb sötétségben mutatkozik meg, ott mutat a legjobban a világosság, a fény, a kegyelem. Sokat prédikáltam a 23. Zsoltárról, hogy halál völgyének az árnyékában. De én ezt nem értettem, nem tudtam, nem éreztem. De ott Burmába, ott Haitibe, ott megéreztem, hogy milyen a halál völgyének az árnyék, a halálnak a szaga, a csontok, az emberek, a hullaszag, az a szellemiség, ami egy országra, ami több százezer állampolgárát elvesztette. A református lelkem, ott értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a halál völgye. Oda tudtunk életet vinni a halálba. És ez egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy igen, a református egyházban lakozó krisztusi életet, annak a fényét, világosságát el tudtuk vinni, a gyógyítást el tudtuk vinni Burmába, Afganisztánba, Haitibe.
Van-e még olyan történet, amit szívesen megosztanál velünk, nem feltétlen külmisszióból, hanem valami apróság, valami olyan, ami megérintett téged. Például olvastam veled egy interjút a Szeretett Szolgálat oldalán, és akkor ott mesélted, hogy megindított téged az, amikor kárpátaljaiak adományoztak például, ugye, akiktől nem feltétlen gondolnánk, hogy a kevésből is még tudnak, ilyenekre gondolok, hogy bármilyen, ami úgy kisebb volumen, nem annyira tragikus, mint Burma, de mindenképpen emlék és emlékezetes.
2006 áprilisában az első felajánlás Kárpátaljáról jött. A Kárpátai Református Egyháztól. Az özvegyasszony két filére. És nem is adtak keveset. Ezt hogyan lehet magyarázni? Mivel? Azzal a mélységes szeretettel és hűséggel és büszkeséggel, hogy ők is tudtak adni. Erre azóta is könnyezve tudok gondolni. A másik a debreceni önkéntes csapat. 2006 májusától én ott kaptam az esperesi hivatal, a püspök hivatal mellett, az esperesi hivatal mögött kaptunk egy szobát. Az egy csodálatos fészek volt, mert a debreceni refének és a teológus karnak az önkéntesei mindig jöttek jobbadni magazint csomagolni, címkézni, belerakni a sárga csekkeket, a leveleket, műanyag, ilyen, volt egy ilyen forrasztó, azzal lezárni, postára elvinni, stb. Ezt mit csináltuk? Tehát én az első 3 évben mindennel foglalkoztam, amit most a református szeretetszolgálat mindenféle osztályra csinál egy személyben. Újságot írtam, töldeltem, címkéztem, kamiont pakoltam, logisztikával foglalkoztam, mindennel foglalkoztam, amire most már osztályok vannak egyébként, meg több 20-30-40 ember. Tehát ez annyira, és a debreceni teológusok, és a refisek, akik azóta már lelkészek, gyülekezeti lelkészek, na nekik nem kell mondani, hogy ha van egy református szeretetszolgálatos gyűjtés, hogy ők gyűjtsenek, mert ők tudják maguktól is. Tehát kialakult egy olyan család, kialakult egy olyan baráti kör, akikre lehetett számítani, és minden már, és nem voltunk csak 3 hivatalosan fizetett munkatársak. Na, az egy aranykor volt. Aztán utána természetesen jött a növekedés, különböző osztályok indultak el, elindult tényleg a szeretett szolgálatnak ez a professzionalizálódása, ami csodálatos is. Én 2010-ben éreztem azt, hogy lelkész szeretnék lenni, és akkor én utána szépen ott átadtam a stafétát olyanoknak, akik becsülettel, hűséggel, szeretettel vitték tovább ezt a munkát, és azóta is büszke vagyok rá.
Mi volt ennek az oka? Most itt az előbb volt egy fél mondatod, amit valamiért nem mondtál ki, és mentél tovább, de mintha azt akartad volna mondani, hogy vicces, hogy ma már 30-40 ember dolgozik azon, amit hárman csináltatok. Ha nem jól vettem ki a fél mondatot, javíts ki. Van benned rossz érzés, féltékenység, nem tudom, túlzásnak érzed-e, hogy hány ember dolgozik ugyanazon, vagy ez egy természetes folyamat annak, hogy az alapokból jött a fejlődés, és most már jó, hogy ennyi ember tudja ezt csinálni.
Egy dolgot tudok mondani, hogy látom, hogy növekszik, és áldás van rajta. És nem az a célja egy fának, hogy minél több gyümölcsöt teremjen. A fának az a lételeme, a célja, hogy egy az, hogy folyóvíz mellé legyen ültetve, a református egyházból szívja, a református diakóniának ezt az évszázados, tiszta vizét, ami átszövi a református egyházat, hogy abból táplálkozzon a református szeretetszolgálatnak a munkája, visszahasson a gyülekezetekre, és legyen annyi, a szeretetének annyi ereje, hogy ez eljusson a világnak a másik végére is. És hogy ez a cél is, ezt a célt be, csak, tehát egy kicsit viccesnek tartom, hogy amit mi akkor 2-3-an csináltunk, arra most ügyosztályok vannak egyébként, és amikor megyek velük beszélgetni, vagy találkozok velük, akkor mindig ez van vicces, hogy egy ügyosztály 5-10 ember foglalkozik azzal, amivel mi. Ez nem irónia, hanem ez egy ilyen érdekes helyzet, tehát ez van.
Volt egy másik filmmondatod a jobbadniról, meg a doménről. Ezek szerint ezt te találtad azt ki, hogy jobbadni.hu? Meséld el ezt, kérlek.
Igen, azt én találtam ki. Igen, akkor Cibele Károly mondta, hogy kell a szervezetnek egy neve, vagy egy weboldal, vagy az újságnak legyen egy címe, ami a református szellemiségből táplálkozik, és akkor jutott ez eszembe, mivel én már akkor nagyon is benne voltam a Dorkes segélyszereten keresztül ebbe a biblikus diakóniába. Mert hogy a mi munkánkat, a református szeretetszolgálatnak a munkáját nem csak egyszerűen profinak kell lenni, meg szakmainak kell lenni, hanem összhangban kell lenni minden egyes rezdülésünknek a református egyház szellemiségével. Nem szabad, hogy a református egyház szellemiségén kívül kilógjon a lóláb, vagy kilógjon valami bármi, mert az nem biztos, hogy az egyházi. Tehát az, hogy a nevünkben hordozzuk a küldetésünket, hogy magyar. Mit jelent az, hogy magyar? Magyarként ott lenni Burmában, magyarként ott lenni Haitibe. Mit jelent az, hogy református, reformátusként ott lenni nemzetközi segélyezésekben? Mit jelent az, hogy szeretett szolgálat? Nem egy szervezet, hanem a szeretet szolgálata. Kinek a szeretetét szolgáljuk? Jézus szeretetét szolgáljuk. Egy olyan nevet kellett találni, egy olyan domén nevet, meg egy olyan magazin nevet, ami sajnos azóta már nem működik, ami utal, kapcsolódik ezer szálon, nem máshoz, mint az egyházunk fejéhez, alapkövéhez, Jézus Krisztus alapítójához, Jézus Krisztushoz. És én ebbe találtam meg. És ettől nem talált még eddig senki sem jobbat. És ez maradt, és erre büszke vagyok egyébként, mert szerintem ez az alap, egy ház sem lehet nagyobb, mint az alapja. Egy egyház sem lehet nagyobb, mint az alapítója. És ez egy olyan, és ez Jézusra ráutal mindig, minden egyes klik, minden egyes jobbandi.hu enter, rá kell, hogy vezesse a figyelmünket arra Jézusra, aki önmagát adta a világért, aki egekig jajdult ebben a fájdalmas jajkiáltásban, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Az ő szeretetére, ami végtelen, ami szélesebb, mint a tenger, ami magasabb, mint az ég. Tehát, hogy erről, ebből a szeretetből kell, hogy táplálkozzon a református egyháznak a szeretete. Abból, amit Jézus megmutatott a kereszthalálával, az életével is azóta is, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljára segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év, a legszebb.
És nem hiányzik?
Hiányzik, de ki tudom fejezni irányukban a szeretetemet azzal, hogy támogatom őket, azzal, hogy gyűjtök, azzal, hogy feléjük is hajtom az áldást, azzal, hogy kamionokat küldök nekik, azzal, hogy én még utána egyébként azt tudni kell, én még visszajöttem egy kicsit a szeretetszolgálatba. A Kárpátalja koordinációs irodát én alapítottam meg valamikor 16-17-ben, és én még visszahúzott a szívem.
Ismerve, amiket eddig elmondtál, így szerintem érdekesebb a válasz, mintha ezzel kezdtük volna. Mit jelent neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat?
Egyetlen egy szó, ami a legjobban kifejezi, szerelem. Az egy szerelem volt. Én nagyon szerettem a szeretett szolgálatba dolgozni. Szerettem, élveztem minden percét. A növekedésnek megéltük a boldogságát együtt. Hogy igazából benne, tehát az életem még mindig úgy érzem, hogyha lehetne így egy ilyen összefoglalni, az most 51 éves vagyok, összefoglalni az eddigi életemnek a nagy, tehát a gyermekeimen kívül, a gyermekeim után, ez az egyik főművem, büszkeségem, a Magyar Református Szeretett Szolgálat segélyszervezet. És függetlenül attól, hogy én most vezetője voltam, vagy nem, most is az így érzek iránta. Nem érzek féltékenységet a vezetők iránt. Szeretem, áldom, táplálom, imádkozok értük.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fodor Gusztáv református lelkészt hallották, aki ma Tisza Szent Imre polgármestere, de 2006 és 2011 között a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa volt.
Felhők alatt, kétségek között, magam köré húzok egy falat, de uralmam nincs a fal fölött. Dúdol, duruzsolni korok, éles kanyarokon át, egyenes utakra térve, apuka vonszolja kisfiát, pont rád gondolok, félve. Dúdol, duruzsolni korok, dúdolják a buszok, duruzsolják az utcák,
duruzsolják az utcák,
nem éri meg várnom rá tovább.
Dúdol, duruzsolni korog, felhív, a szembe kopog.
Dúdol, duruzsolni korog, felhív, kopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézéd, egy szavakkal körülérlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Sietsz, hát összössz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra, kis madár. Kis madár. Kis madár. Kis madár. Dúdolják a buszok.
Dúdolják a buszok.
Duruzsolják az utcák.
Duruzsolják az utcák.
Nem éri meg várnom rád tovább. Éneklik a kopaszfák.
Éneklik a kopaszfák.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Tudod, nem ezt akartam, de nincs is már miért tovább várnom, csak intézzük csendben, kulturáltan, a többit már nem. Az enyém. az enyém.